Júdás levele. Júdás így kezdi levelét. Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére. A szolga görög megfelelője a dulosz, ami Jézus Krisztus rabszolgáját jelenti. Júdás hozzáteszi azt is, hogy Jakab testvére, amely valószínűleg arra utal, hogy ő valóban Jakab vérszerinti testvére volt. A Máté 13. fejezetében Jézushoz hatalmas tömegek özönlöttek, és sokan kiakadtak ezen, és ezt kérdezték. Hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját, testvéreit pedig Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Ennek alapján tehát Jakab testvére és Jézus féltestvére lehetett Júdás. Márk evangéliumában szintén Jézus testvéreként emlegetik Jakabot és Júdást is. A katolikus egyház agyszüleménye az a tévtanítás, hogy Mária mindvégig szűz maradt. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy Jézus testvérei nem hittek benne, és Jézus ezt mondta. Sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Amikor egyszer Jézus Kapernaumban szolgált, és a tömeg hatalmas nyomása következtében, majd 24 órán keresztül nem tudott pihenni, mert annyira lefoglalták az emberek szükségletei, Mária és a testvérei eljöttek, hogy kimentsék őt a tömegből. Amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor a testvérei is hívőkké lettek, és Jakab lett az egyház egyik vezetője. A másik Jakab, János testvére, nagyon hamar távozott az egyháztól, mert István után ő volt a második, aki mártír halált halt Jézus követése miatt. Heródes üldözni kezdte az egyházat, lefejeztette Jakabot, és amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, akkor Pétert is börtönbe vetette azzal a szándékkal, hogy másnap elővezetteti és kivégezteti. Azonban azon az éjszakán az angyal felköltötte álmából Pétert, és kivezette a börtönből. Tehát Jakab Jézus testvére lett a korai egyház egyik vezetője és szóvivője. Amikor az apostolok cselekedeteinek 15. fejezetében felmerült, hogy a pogányok milyen viszonyban legyenek a törvénnyel, akkor Jakab volt az, aki az egyház végső döntését kijelentette. Ezt a határozatot küldték el az antiókiai pogánygyülekezetnek, amely Krisztusban való hitükben bátorította őket, és felmentette a mózesi törvényekkel szemben való kötelezettségek alól. Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakabnak pedig testvére, köszöntését küldi az elhívottaknak, akiket az Atya Isten szeretett, és a Jézus Krisztus megtartott. Amikor az Ószövetségben felépítették Isten sátrát, akkor elkészítették azokat az eszközöket is, amelyeket az Isten imádata során használtak, a kelyheket, az asztalokat, a tányérokat, és ugyanakkor felszentelték ezeket. Ez azt jelentette, hogy elkülönítették őket arra, hogy csak és kizárólag Isten dicsőítésekor használhassák ezeket. Tehát ezeket nem használhatták arra, hogyha megszomjaztak, akkor például az egyik ilyen kehelyből igyanak. Amikor tehát az életünket teljesen Istennek kötelezzük el, vagyis megszentelté válunk, ez azt jelenti, hogy az életünket elkülönítettük Isten számára, és valójában nem használhatjuk saját céljainkra. Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Szeretteim, miközben teljes igyekezettel azon fáradoztam, hogy közös üdvösségünkről írjak nektek, szükségesnek láttam, hogy ezt az intést megírjam. Küzdjetek a hitért, amely egyszer és mindenkorra a szentekre bízatott. Eredetileg Júdás csak az üdvösség témájáról szeretett volna írni a hívőknek, de amint leült megírni, a Szentlélek megváltoztatta a témát, és arra késztette őt, hogy bátorítsa a hívőket arra, hogy küzdjenek a számukra megadott hitért. Ez egy nagyon érdekes példája annak, hogy a Szentlélek felülbírálta Júdás levelének eredeti szándékát, és megváltoztatta annak témáját. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak jegyezve erre az ítéletre. Istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli uralkodónkat és urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Ezek az emberek belopóztak az egyházba, és ez a mai időkben is így van. Sok olyan ember van az egyházban, akik a szolgálat leplét veszik magukra, de ugyanakkor megtagadják a mi Istenünket és az Úr Jézus Krisztust. Nagyon megdöbbent, hogy egyes tiszteletesnek mondott emberek milyen nézeteket vallanak a napi és a lelki dolgok tekintetében. Megdöbbentő, hogy az egyházi vezetők feljelentik régen elnököt, azért, mert a Biblia évének nyilvánította ezt az évet, mert azt állítják, hogy ez nem alkotmányos dolog, ahelyett, hogy örvendenének ennek. Ezek hasonlóak azokhoz, akik a korai egyházba is besettenkedtek, hiszen az egyház már az elejétől fogva ennek az átoknak volt kitéve. Ezek az emberek azt hitetik el magukról, hogy az Urat, Krisztust szolgálják, de valójában a sátán magjaiként lettek elültetve azért, hogy aláássák az egyszerű emberek hitét. A sátán rájött, hogy nyílt harcban nem tudja elpusztítani az egyházat, és úgy döntött, hogy belülről fogja elpusztítani. Ezért csatlakozott az egyházhoz. A mai egyház legnagyobb fenyegetettsége nem kívülről jön, hanem a belső romlottságából fakad. Ezek az emberek azt állítják, hogy mindegy, miként élünk, mert Isten kegyelme mindent betakar, azt csinálhatunk, amit akarunk, mert Isten úgyis megbocsát. A kegyelmet tehát saját érdekeikben, a kicsapongásaik elfedésére próbálják felhasználni. Péter is figyelmeztetett azokra, akik kiforgatták Pál szavait, és Pál a római levélben így írt róluk. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Itt azoknak beszél, akik azt állították, hogy az ő romlott életük Isten kegyelmét és szeretetét bizonyítja, mert az emberek láthatják azt, hogy még egy olyan romlott, kicsapongó szemét is szerethet az Isten, mint ezek. Pál azt mondta ezekre, hogy elátkozásuk igaz alapokon nyugszik. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Érdekes, hogy milyen gyakran kell minket emlékeztetni olyan dolgokra, amiket már eddig is tudtunk. Pál azt írta egyik levelében, hogy annak ellenére, hogy tudom, hogy tudjátok ezeket, mégis ismét emlékeztetni szeretnélek titeket, és azért írom le, hogy miután elmegyek ebből a földi sátramból, azután is folyamatos emlékeztető legyen ez a levél. És Júdás is hasonlóképpen ír itt. Isten kihozta Izrael gyermekeit az egyiptomi szolgasságból, és az volt a szándéka, hogy az Ábrahámnak megígért földre vigye őket. Ez egy olyan gazdag föld, amely a sajátjuk lehet, ahol saját házakat építhetnek, saját kertjük lehet, és a saját munkájuk gyümölcseiből ehetnek majd. De amikor ők a pusztában elértek az újföld határára, Kádes Barneába, és a kémek elbátortalanító híreket hoztak a földön lakó óriásokról, akkor meghátráltak, és elvesztették a hitüket. Többé nem hitték, hogy Isten állja a szavát, és nekik adja a földet. Hitük hiánya és az emiatti meghátrálás volt az akadálya annak, hogy elfogadják mindazt, amit Isten nekik szándékozott adni. Panaszkodni kezdtek Mózesnek, hogy minek hozta ide őket, azért, hogy elvesztenek a pusztába? Ha bemennek arra a földre, akkor mindnyájan meghalnak, mondták neki. Végül Isten azt mondta. Mózes, most már nem engedem meg, hogy belépjenek arra a földre, hanem a pusztában kell vándoroljanak 40 éven keresztül, amíg mindnyájan meghalnak, és csak a gyermekeik fognak majd belépni az ígéret földjére. Isten szeretetének megnyilvánulásaként meg akarta őket áldani, ugyanakkor szeretete által egy dicsőséges életet akar neked is adni, amely állandó kapcsolatot jelenthet vele. Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Ezt a bővölködő életet akarja Isten elérhetővé tenni számodra, de a hit hiánya meg fog ettől fosztani. Elképesztő, hogy a hit hiánya mennyire akadályozza Isten munkáját és az ő áldásait. Az Ószövetségben olvashatunk Jórámról, Szamária királyáról. Ben-Hadad, a szíriai hadsereg vezetője támadta Szamáriát, és a szírek elvágták az élelmiszer utánpótlás minden útját, ami a városba vezetett, körbevették a várost, és halálra éheztették az embereket. Már majdnem sikerült teljesen kiéheztetni őket, mert egy szamár fejcsontját 65 ezüstért árulták a városban, az emberek a saját gyermekeiket főzték meg és ették meg, annyira elkeseredettek és éhesek voltak. Ekkor a király azt mondta, hogy mindez Illés hibájából történt, és kiadta a parancsot, hogy fejezzék le a prófétát. Illés ott ült a házában a barátaival, és annyira tehetséges próféta volt, hogy mindig tudta, hogy mi történik a színfalak mögött. Amikor Ben-Hadad a hadseregének vezetőivel titkos megbeszélést folytatott, Illés mindent tudott erről, és jelentette ezeket a királynak, és ezáltal a király minden támadási szándékot meg tudott hiúsítani. Végül Ben-Hadad azt kérdezte a katonai vezetőitől, hogy ki az áruló közületek. Lehetetlen, hogy a király mindent előre tudjon anélkül, hogy valaki közületek ki ne szivárogtatná innen a híreket. A vezetők viszont azt mondták, hogy mindnyájan hűségesek, de van Izraelben egy olyan ember, aki még azt is meg tudja mondani, hogy te miről beszélgetsz a feleségeddel a hálószobában. Tehát ez az Illés ott ült a házában a barátaival, és azt mondta nekik. Figyeljétek meg, hogy most mit tervez annak a gyilkosnak a fia. És ezáltal az izraeli királyra, Jórámra utalt. Elküldi ide hozzám az embereit, hogy lefejezzenek engem. Amikor kinyitja az ajtót a küldönce, akkor nyissátok ki hamar az ajtót, fogjátok le, kötözzétek meg, mert az ura is mögötte lesz. Kopogtak az ajtón, az emberek elfogták a küldöncöt, és behúzták az ajtó mögé. Jött is utána Jórám király az egész vezetőcsapattal együtt, és a király azt mondta Illésnek, hogy ő miatta szenved Izrael. Illés így válaszolt. Ébredj már fel, mert te vagy az, aki a bajt hoztad ránk, te vezetted be a bálványimádást, te ferdítetted az emberek fejét el idegen istenek felé. De holnapra Szamária kapujában egy hordó lisztet 100 forintért fognak árulni. A király tanácsosa azt mondta. Őrült ez az ember, mert ha maga Isten nyitná meg a mennyország ablakait, még akkor sem történhetne meg ez. Nem hitte el Isten ígéretét. Illés azt válaszolta neki, hogy te is meglátod majd, de nem fogsz enni belőle. Azon az éjszakán Isten a szíriaiakat arra késztette, hogy egy általuk egyiptomi hadsereg harci szekereinek tulajdonított zaj miatt elmeneküljenek a táborukból, hátrahagyva a teljes felszerelést és az összes élelmiszert. Reggel kinyitották a szamáriaiak a kapukat, hogy az emberek, akik halára éheztek, kimehessenek és megszerezhessék a hátrahagyott javakat. A király azt mondta a tanácsosának, hogy menjen le a kapuhoz és tartson rendet az emberek között, de az emberek olyan éhesek voltak, hogy halára taposták a tanácsost. Meglátta tehát Isten gondoskodásának eredményét, de nem ehetett belőle, ez volt a hitetlenség ára. Amikor Isten megtartja az ígéretét, még akkor sem részesülhet belőle a hitetlen ember. És titeket is hitetlenségetek tarthat vissza Isten áldásaitól. Izrael gyermekeinek hitetlenségéről olvashatunk a Zsoltárokban is. Sokszor kísértették az Istent, korlátozták Izrael szentjét. A hitetlenségünk abból ered, hogy saját magunkra nézünk, ahelyett, hogy Istenre néznénk. A körülményeket, a helyzetet vizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy ez nem lehetséges. Mindent kipróbáltam már, de ez lehetetlen. De mindez a hitetlenségem tanúbizonysága. Számba vettem önmagamat, az eszközeimet, a képességeimet, és a végkövetkeztetésem az, hogy mindezt lehetetlen megcsinálni. De a hit az Istenre való figyelésből ered. Ez elfordít minket a jelen helyzettől. Amikor Ábrahám 100 éves volt, és a felesége Sára 90 éves, akkor Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Júdás levelében Izrael gyermekeinek hitetlensége az első példa arra, hogy nem lehet Isten teljes áldását megkapni, ha hitetlenek vagyunk. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. A Biblia utal arra, hogy az angyalok talán egyharmada lázadt fel a sátánnal az Isten uralma ellen. A Jelenések könyvében János látta a sárkányt, amelyet levetettek a mennyekből, és a farka segítségével a csillagok egyharmadát sodorta magával, az írásokban a csillagokat gyakran használják az angyalokra való utaláskor. Tudjuk, hogy sok olyan angyal van, amely nem tudta megtartani az eredeti lakhelyét. Ugyanakkor az özönvíz előtt az angyalok egy része együtt élt az emberekkel, ezért következett be az özönvíz a földön. Abban az időben, amikor az Isten fiak bementek az emberek lányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik, sőt még ezután is, óriások éltek a földön. Az angyalok az Isten jelenlétében élnek, Isten szolgái, az ő hírvivői és munkásai voltak. Ezek a dicsőséges, a megváltott embernél fejlettebb szintű teremtmények elhagyták saját lakóhelyüket, és most örökkévaló sötétségben várják a nagy nap ítéletét. Ugyanígy Szodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. Isten tüzet és kénköves esőt küldött Szodomára és Gomorára, és elpusztította ezeket a városokat. Pedig ezek a városok egy gyönyörű, vízzel bőségesen ellátott völgyben terültek el, trópusi időjárással, kitűnő földekkel, amelyek különösebb erőfeszítés nélkül ontották az élelmiszereket magukból. A primitív kultúrák kifejlődésének első lépéseként az ember képes volt annyi élelmiszert termelni, hogy életben tartsa magát. A fejlettség nélküli területeken az emberek ma is egész nap csak azért dolgoznak, hogy megtermeljék az ételüket. Ez az alap. Az ételtermelés képességének fejlődése során egy ember képes többet termelni, mint a saját szükséglete, és a mezőgazdasági termelési fölösleg minden társadalom fejlődésének az alapja. Adott tehát egy ember, aki saját maga állítja elő az élelmet a maga és a családja számára, és ő maga kell a szerszámokat is előállítsa ehhez. De egy másik ember nagyon tehetséges például az ekék gyártásában, és elkezd csak az ekékkel foglalkozni, mert mások több élelmet tudnak termelni, mint amennyi nekik és családjuknak szükséges, és így az ekért a fölösleges élelmiszert tudják neki cserébe adni. Így kezdődik el a társadalom fejlődése a termelési fölösleg hatására. A Jordán völgyében, ahol Szodoma és Gomora terült el, hatalmas fölöslegeket tudtak termelni, mivel a föld bőséges termést hozott, ezért nem kellett olyan sokat dolgozni azért, hogy a saját étkezési szükségleteiket betöltsék. Ezékiel könyvéből értesülünk arról is, hogy Szodomában bőséggel volt kenyér, és sok szabad ideje volt az embereknek. Ez a hely tehát egy természeti előnyt élvezett, ezáltal egy előnyös szociális helyzetet lehetett volna itt kialakítani. Ehelyett viszont az emberek arra használták a szabad idejüket, hogy a test kívánságainak hódoljanak. A homoszexualitás teljesen bevett szokás lett, és a szexuális perverzió mindennapos volt. Ezért aztán Isten elpusztította őket tűzzel és kénköves esővel. De mindezek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik Isten fenségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testért, hanem azt mondta: dorgáljon meg téged az Úr! Az Ótestamentumból tudjuk, hogy az Úr temette el Mózest, és sohasem találták meg a testét. Valahol Moab területén halt meg, miután betekinthetett az Isten által ígért földre, de nem léphetett be oda. Valószínű, hogy az Úr Mihály arkangyalt küldte, hogy temesse el Mózest, de ő útközben a sátánnal találkozott, és elkezdett vele vitatkozni Mózes teste fölött. Mihály az ördög ellen még egy káromló szót sem mondott direktben, csak azt, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Egy kissé aggódom azokért az emberekért, akik állandóan az ördögöt káromolják. Én személyesen sohasem akarok szembeszállni az ördöggel, Mindig azt szeretném, ha az Úr lenne köztem és közte. Soha nem mondanám azt, hogy megdorgállak téged, Sátán. Ki vagyok én, hogy megdorgálhassam őt? Ki vagy te? Jézust ismerem, Pált ismerem, de ki vagy te? Még Mihály, az egyik leghatalmasabb mennybéli angyal sem mondott egyetlen káromló ítéletet sem a Sátánra. Mindezt az Úrra bízta. De ezek a tévtanítók káromolták az egyház vezetőit és az apostolokat. És hányszor próbálták Pál mondani valóját is kifacsarni. Ő nem is valódi apostol, mondták, csak egy köpönyek forgató. Pedig Pál Isten kiválasztottja volt egy hatalmas munkára, de a tévtanítók saját magukat úgy akarták felemelni, hogy az Isten által használt embereket káromolták. Ma is ez az emberek egyik kedvenc szórakozása. Például Billy Grahamben is hibát keresnek, és azt gondolják, hogy ha megtalálták, akkor elmondhatják, hogy ők is egy szinten vannak vele. Saját magukat úgy próbálják felemelni, hogy másokat nyomnak le folyamatosan. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha iszappal dobálózol, soha nem jut szilárd talajra. Mégis sok embernek ez az élet filozófiája. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek. Őrületes ez a dolog, de mégis annyira igaz. Sokan káromolják Isten munkáját, amelyet a mi gyülekezetünkben végez, de fogalmuk sincs arról, hogy miről beszélnek. Soha nem voltak itt, nem látták, és nem is tapasztalták meg. Főleg a hippi időkben sokszor megjelentek újságokban, magazinokban cikkek arról, hogy mi történhet itt a Calvary Chapelben. Egy nagy hatalommal bíró ember egyszer azt mondta, hogy voltam már ott, és láttam, hogy a fiatalok meztelenül másznak fel a fákra, és ott olvassák a Bibliájukat. De az ilyen emberek olyan dolgokról beszélnek őrültségeket, amelyekről halvány fogalmuk sincs, és nem terhelik magukat azzal, hogy utána járjanak a dolgoknak. Amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Még az ösztönükbe táplált dolgokat is romlottá teszik. Jaj nekik, mert Káin útján indultak el, pénzért Bálám tévejgésére adták a fejüket, és Kóré lázadása szerint vesznek el. Mikor Kóré Mózeshez ment, azt mondta neki, hogy túl sokat képzel magáról, hogy a testvérét nevezte ki főpapnak, és a lévitáknak is ugyanannyi joguk van, mint Áronnak. Kóré elveszett, amikor megnyílt a föld, és elnyelte őt követőivel együtt. Ezek szégyenfoltok szeretett vendégségeiteken, akik szemérmetlenül veletek lakmároznak és hízlalják magukat. Olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestül kiszakítva kétszer halnak meg. Azon a földön az esőt mindig tárt karokkal várták, mert a föld nagy része sivatag. A felhők kialakulása idején az emberek már előre örventek, hogy végre eső lesz. A felhő az eső ígérete volt, de ezek az emberek víz nélküli fellegekhez hasonlítanak, mert csak ígérgettek minden jót, de az eső csak nem jött el, a szél elsodorta a felhőket. A gyümölcstelen fák is a gyümölcs ígéretét hordozzák csak. Van egy barackfánk az udvaron, és már sokszor megfogadtam, hogy kivágom, mert tavasszal gyönyörű virágokkal van teli, és még kis barackok is formálódnak rajta, de végül mindig leesnek, anélkül, hogy kifejlődött gyümölcsöt hoznának. Megmondtam a fának, hogy ha legalább egy barackot terem, akkor megengedem, hogy éljen. De ez a fa is mindig csak ígérget, de soha nem terem. Mint a tenger megvadult hullámai, amelyek saját szégyenüket tajtékozzák, bolygó csillagok, akikre az örök sötétség homálya vár. A gyehenna a Sátán és követőinek örökkévaló háza lesz. Jézus azt mondta a gyehennáról, hogy ez egy külső sötétség. A tudósok olyan galaxisokat is felfedeztek, amelyek a Földtől körülbelül 12 milliárd fényévnyire vannak. Jelenlegi tudásunk szerint ez a világegyetem végső határa. Egy hatalmas új csillagvizsgálót állítottak fel Hawaii szigetén, és abban reménykednek, hogy olyan csillagrendszerek fényét tudják befogni, amelyeknek fénye még el sem ért a Földig. De mi van, ha a legtávolabbi galaxison túlutazol mondjuk 100 millió fényévnyi távolságra? Mert számomra a tér végtelennek tűnik, én nem tudom elképzelni, hogy valahol van egy hatalmas felirat, hogy ez a világegyetem vége. Ott a galaxisokon túl a teljes sötétség uralkodik. Voltatok-e már teljes sötétségben? Ha barlangokban jártok és lekapcsoljátok a lámpákat, akkor olyan sötétség lesz, hogy szinte érzékelni lehet a sötétséget. Hihetetlen érzés ez. Ilyet nagyon ritkán tapasztal az ember. Nos, a galaxisokon túl is teljes a sötétség, és ez egy tökéletes hely arra, hogy Isten oda helyezze azokat, akik utálják a fényt. Jézus azt mondta, hogy ők nem akarnak a fényre jönni, mert megvetik azt. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a hetedik volt, amikor így szólt. Íme, eljött az Úr szent seregeivel. Ez az Énok profécia Énok könyvében található meg, amely egy apogrifa. Ez azt jelenti, hogy a könyv szerzője megkérdőjelezett, és ezért nem fogadták el kanonikus írásnak, így nem került a Biblia könyvei közé. Kételyek vannak az eredetiségével, vagy az ihletettségével kapcsolatban. Minden bizonnyal Júdás ismerte valahonnan Énok ezen kijelentését, de érdekes, hogy Énok könyve csak a második században került nyilvánosságra. Bárki is írta az Énok könyvét, tudhatta, hogy Júdás utalt erre a kijelentésére a levelében, és beleírta ezt az Énok könyvébe, hogy úgy tűnjön, hogy a könyv eredeti. Mivel csak a második században jelent meg, ezért a héber írástudók nem tudták ezt görögre fordítani. Ismerjük Énok történetét, aki egy próféta volt, és Istennel járt egészen addig, amíg Isten magával ragadta, és a zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk róla. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Énok mondta, hogy el fog jönni az Úr szent seregeivel. Amikor Jézus eljön, akkor mi is vele fogunk jönni. Ha Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. A Jelenések könyvének 19. fejezetében Jézus felnyergeli a fehér lovat, hogy visszajöjjön a földre, és a vele levő seregek is fehér lovakon fognak lovagolni. Ez az egyház, amely Krisztussal fog visszatérni hatalommal és dicsőséggel, hogy visszaállítsa Isten királyságát a földön. Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett. Ézsaiás proféciája Jézus visszatéréséről, amelyet maga Jézus is felolvasott a názáreti zsinagógában, úgy végződik, hogy az Úr ítéletet tart, de Jézus ezt a részt már nem olvasta fel. Összetekerte Ézsaiás papírtekercsét, még mielőtt ehhez a részhez ért volna, mert az első eljövetele nem foglalta magában az ítélethozást. Ez majd a másodikra marad. Máté evangéliumának 24. és 25. fejezetében a második eljöveteléről beszél, és azt mondja. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ezek a tipikus politikus fajták. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Valószínű, hogy ez a Péter levelére való utalás lehet, ahol Péter ezt írta. Az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt tűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Ezek szakadásokat támasztanak testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. A hitünk folyamatosan kell növekedjen. Minél hosszabb ideig jársz az Úrral, annál erősebb kell legyen a hited, mert a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. A gyülekezetbe járás egyik előnye az, hogy növekszik a hitetek, mert Istenről tanulunk az ő igéjéből. Pusztán az ige olvasása és hallása erősíti a hiteteket, mert egyre többet fogtok megérteni Istenről, és minél többet értetek meg vele kapcsolatban, annál jobban megtanultok benne hinni. Imádkozzatok a Szentlélek által. Kérjétek a Szentlelket, hogy irányítsa az imátokat. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Tudjátok, hogy Isten nagyon szeret titeket, és ezért meg akar áldani titeket. Az ő jóságát akarja kiárasztani a ti életetekre. De megtörténhet, hogy ti magatok kikerültök Isten áldása alól, akár csak Izrael gyermekei. Ők a hitetlenségük miatt nem léphettek be Isten ígéretének áldásába, és veletek is megtörténhet ez. Ugyanúgy, mint az angyalok, akik nem maradtak meg eredeti lakóhelyükön, hanem büszkeségükben fellázadtak Isten ellen, ugyanúgy ti is büszkeségetek és lázadásaitok miatt kizárhatjátok saját magatokat Isten áldásaiból. Ez esetben Isten nem fogja megtenni mindazt, amit a szeretete miatt megóhajtott tenni értetek. Akárcsak Szodoma és Gomorra lakói, akik bőséges idejüket a saját kívánságaik kielégítésére pocsékolták, ugyanúgy ti is ebben a sok szabadidővel megáldott korban eltévedhettek a testi kívánságok kielégítésének bőségei között. Ha az időtöket erre használjátok, akkor kivonhatjátok magatokat Isten szeretetének és áldásának hatásköréből. Nem azt jelenti, hogy Isten azt mondaná neked, hogy többé már nem szeretlek, de sajnálkozni fog azon, hogy nem teheti meg veled azt, ami az eredeti szándéka volt, mert az életed nincs összhangban vele. Isten nem tud megáldani téged, ha megengeded, mint Káin, hogy a megvetés költözzen a szívedbe, vagy mint Bálám, aki megengedte, hogy a kapzsiság töltse el a szívét, vagy mint Kóré, aki engedett a féltékenységnek. Várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak írgalmát az örök életre. Arra várunk, hogy az Úr bármely pillanatban eljöhet, várjuk az ő dicsőséges eljövetelét, és abban a hiszemben élünk, hogy ez akár ma este is megtörténhet. És mindazok a dolgok, amelyeket az anyagi világban építettünk, el fognak égni. Az egyetlen érték, ami megmarad, a lelki dolgok. A teljes anyagi nyereségünk eltűnik majd, és sokan, akik most nagyon gazdagnak tudjátok magatokat, akkorra majd lelki koldusokká váltok. Néhány évig gazdagok vagytok, de koldusok lesztek az örökkévalóság idejére. Persze ott lesztek a királyságban, de éppen csak. A Biblia azt mondja, hogy azért imádkozzunk, hogy bőségben érkezzünk meg Isten királyságában. Azt mondod, hogy nem cselekedetek által üdvözülünk? Igazad van. Az ajándékért nem lehet megdolgozni, és a megváltás ajándék. Viszont cselekedeteink alapján ítéltetünk majd meg, és ezek alapján kapjuk majd meg a helyünket, rangunkat az örökkévalóságban. Évekkel ezelőtt itt a gyülekezetben találkoztam egy fickóval, aki azt mondta: Csak, szeretném, ha egy új autód lenne. Nevettem rajta, és azt válaszoltam, hogy én nem szoktam új autókat vásárolni, mert túl nagy a leértékelődése, ezért hagyom, hogy másoknak legyen ekkora vesztesége. Azt válaszolta, hogy van nekem egy autókereskedésem, és szeretném, hogyha kiválasztanál egy új autót, amelyiket csak akarod, és a leértékelődést levonom az árból. Elmentem a kereskedésbe, és kiválasztottam a kedvenc autómat a katalógusból minden extrával a kedvenc színemben. Elküldték a rendelést a detroiti gyárba, legyártották, és elmentem átvenni az autót. Odaadtam a kereskedőnek a régi autómat, és az új autóval elhajtottam a kereskedésből. Életemben először volt új autóm, és az új autó jellegzetes szaga is az enyém volt. Amint elindultam onnan, tudtam, hogy mindenki engem figyel, bámulja az autómat, utánam fordul, és nézi, hogy milyen gyönyörű. Egész úton egyfolytában az urat dicsőítettem. A feleségem azt kérte, hogy útban hazafelé ugorjak be egy kis tejért. Bementem a boltba, és a bevásárlókocsit tologatva is folyamatosan dicsértem az urat, mert tudtam, hogy mikor kimegyek a parkolóba, akkor mindenki az én autómra bámul, és nagyon el voltam telve ettől az érzéstől. Aztán kijöttem a boltból, rápillantottam a kocsimra, és nem hittem a szememnek. Valami érzéketlen, béna alak figyelmetlenül nyitotta ki a saját kocsijának ajtaját, és a vezető oldali ajtómat összekarcolta. És még haza sem értem. Olyan mérges voltam, hogy elkezdtem keresni, hogy vajon ki lehetett. Minden autó ajtaját megvizsgáltam, mint egy detektív, hogy hát, ha megtalálom a festéknyomot. De nem találtam. Egész hazáig nyomorultul éreztem magam, szittam az embereket, a romlott világot, utáltam mindenkit. Örülhettek, hogy nem vagyok Isten, mert akkor a fél világot azonnal a pokolba küldtem volna. Bevittem a vásárolt dolgokat a házba, a fiam pedig ott volt nálunk, és rögtön megkérdezte. Na, apa, megvan az új autód? Mondom, igen. Hadd lássam. Hát, hogy ne, válaszoltam. Kiment, elkezdte az autót próbálgatni, nyomogatta a gombokat, és egyszer csak, amint hátrább állva nézi az autót, azt kérdezi. Ni csak, mi ez itt? Mire én? El tudod képzelni, hogy amíg a boltban vásároltam, addig egy idióta gazember, és ismét nekifogtam a szitkozódásnak. De a fiam félbeszakított. Apa, úgyis minden el fog egyszer égni. Köszönöm, fiam, válaszoltam. Erre volt szükségem. Teljesen elvesztettem a perspektívámat. Az új autó fényessége, a luxus elvakított, és elfelejtettem a lényeget. Az is igaz, hogy hallottam, amint az Úr szól hozzám, amikor útban voltam hazafelé, hogy hol van az az öröm, a dicsőség és az áldás, amiről néhány perccel korábban áradoztál. Mind eltűnt egy kis karcolás miatt. Amint az Úr visszajövetelére figyelünk, megmarad a megfelelő perspektívánk. Az anyagi világ teljesen el fog égni. És ennek fényében milyen emberekkel legyünk? Lelkiek. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Nem lehet mindenkinek egyformán tenni tanúbizonyságot. A mintabizonyságtétel nem igazán jó, mert az emberek különbözőek. Egyeseket halálra kell ijeszteni, másokat szeretettel, ismét másokat pedig együttérzéssel kell kezelni, de vannak olyanok is, akiket félelemmel kell döntésre késztetni. Húzzátok ki őket a tűzből, de utáljátok a beszennyezett ruhájukat. A levél zárása egy gyönyörű áldás. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel. Fedhetetlenül fog bemutatni titeket az Úr, mert nincs ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban lakoznak. Jézus magára vette a világ bűneit. Minden egyes eddig elkövetett és ezután elkövetendő bűnödet magára vette ő, és ezekért halt meg. Mindegyiket az ő vére takarja. De mi nem élhetünk vissza Isten irgalmával, mert aki romlottságot cselekszik, az nem ismeri Isten. És köszönet Istennek azokért, akik hisznek és bíznak Jézus Krisztusban. Mert megbotolhatunk, eleshetünk, de ő fedhetetlenként fog minket az Atya Isten elé állítani. Az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Amikor a bárány elveszi a tekercset a trónuson ülő jobb kezéből, akkor az angyalok kiáltják, hogy méltó a bárány, hogy uralkodjon dicsőségben, erőben és hatalomban, örökkön örökké. Legyetek az ige cselekvői, ne csak hallgatók, akik saját magukat csapják be. Cselekedjétek a hallottakat, amely az igazságban való járás. És az az igazság, hogy szeretnünk kell egymást. Isten szeretete lakozzék a szívetekben a hitetek által, járjatok és növekedjetek szeretetben, és az Isten irántatok mutatott szeretetének megértésében, hogy Isten meg tudjon áldani úgy, ahogy ezt az ő szeretetében meg akarja tenni.